van, szeretett testvéreim! Nem tudom, vették-e észre, figyelte föl valaki arra, hogy húsvét vasárnapjától kezdve mind a mai napig úgy a vasárnapi, mint a hétköznapi első olvasmányok főszereplője minden alkalommal Péter apostol. Ott látjuk Péter apostolt húsvétkor az utolsó vacsora emeleti termén, prédikál. Aztán ott látjuk Cornélius házában, ahol szintén beszél. Aztán ott látjuk a templom Salamon tornácában, ahol szintén beszél. Tehát akárhol van Péter apostol, minden alkalommal prédikál, ígét hirdet, a föltámadt Krisztusról beszél, amit ő levelében így fogalmazott meg, mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk. És valóban mindenütt Jézusról, a föltámadottról tesz tanúságot. Azt is leírja a Szentírás, hogy megostorozták, megvesszőztették, kigúnyolták, a főpap, a főtanács ráparancsoltak, hogy hallgassanak, ne beszéljenek, de Péterék nem tudják befogni a szájukat, humorosan fogalmazva. Péterék benső kényszert éreznek arra, hogy beszéljenek és a föltámadottról szóljanak mindontalan. Drága jó testvérek, Péternek az a magatartása, ez az öntudatos cselekedete önkéntelenül ráirányítja figyelmünket magára az ige hirdetésre. Bár anyaszentegyházunk elképzelése szerint az igének a hirdetése, az igének a továbbadása minden megkeresztelt embernek a kötelessége, a keresztségből adódó kötelessége, ennek ellenére mégis a lelkipásztorkodó papság az, aki úgymond hivatalánál fogva az ige hirdetésnek a tisztségét fölvállalja, föl kell vállalnia. A II. Vatikáni zsinat három funkcióban fogalmazta meg a lelkipásztorkodó papságnak a munkáját. Három feladatkörben írta le. Az első feladatkör Isten igéjének a hirdetése, a második feladatkör a szentségek kiszolgáltatása, és ezeken belül a legfontosabb a szentmise, az eukarisztia bemutatása, és a harmadik feladatkör pedig nem más, mint Isten népének a nevelője. Hosszú volna mind a háromról szólni, annál is inkább, mert hát Péter magatartásából, Péter apostol ige hirdető voltából indultam ki, ezért ma ebben az elmélkedésben az elsőre szorítkoznék. Nagyon sokan nem tudják, nincs benne semmi szégyen, hogy az ige hirdetés az csak a zsidó és keresztény gyökerekből építkező, táplálkozó vallásokban létezik. A mitológiák vallásaiban, az ókori kelet misztérium vallásaiban nem volt úgymond ige hirdetés, nem volt tanítás. Ott egy volt a lényeg, bemutatni az áldozatot, ezzel elnyerni az Istennek a kegyeit. De a zsidó gyökerekkel rendelkező vallásokban, így a zsidóságban, illetve a kereszténységben, és annak mindenfajta felekezetében az ige hirdetés fontos, központi helyet foglal el. Miért van ez így? Egyszerűen abból a tényből fogva, hogy a kivonulás könyvében, de főleg a Leviták könyvében újra és újra elhangzik Isten kategorikus imperatívusa, többre hívó felszólítása, amikor azt mondja, szentek legyetek, mert én az Úr, a ti istenetek szent vagyok. Most ha Isten meghív bennünket az életszentségre, Ha azt akarja, hogy szentté váljunk életünk folyamán, akkor nyilván, hogy valamilyen fórumon el kell hangzania azoknak az elvárásoknak, azoknak az elveknek is, amelyek mentén egy meghívott ember szentté válhat, és ez nyilvánvaló, hogy az igehirdetésben történik meg. Tehát tanítani kellett Isten népét, és tanítani kell az új szövetségben is. Ha végig lapozzuk hitünk szent könyvét, a Bibliát, és én mindig arra szoktam alapozni ez alkalommal is, akkor kiderül, hogy Isten népének első számú tanítója maga az Úr. Az Úr az, aki megszólítja Mózest, az Úr az, aki megszólítja a prófétákat, Mózes, Áron, a próféták minduntalan az Úr nevében szólnak, az Úr gondolatait adják tovább. De nem csak ők képviselték az Urat, hanem nagyon érdekes módon a családon belül mindig a családfő volt a családnak a papja. A család legidősebb tagjára hárult az a feladat, hogy Isten szóhoz juttassa, Istennek a parancsait, elvárásait továbbadja az ő családjának, az övéinek. Csak a babiloni fogság után 530 körül alakul ki a zsinagóga hálózat és a zsinagóga rendszer, amikor a papságnak a létszáma annyira megcsökkent, megapadt, hogy a településeken megépítendő és kialakuló zsinagóga, illetve zsinagóga közösségek élére nem jutott mindenüvel rabbi, helyesbitek kohén, azaz pap, hanem rabbikat neveztek ki, akik úgymond írástudók voltak, akik ilyen rabbi képző iskolákban tanulták meg, amit meg kellett tanulniuk, és így lettek a közösségnek a vezetői, és ettől a perctől kezdve az ők dolguk volt Isten népének továbbadni Istennek az üzenetét. Az evangéliumok tanúsága szerint Jézus is tanított. Ebből olvasunk fel minden vasárnap egy evangéliumi szakaszt. Nem csak hogy tanított, hanem hatalommal tanított. Olyan hatalommal tanított, hogy hallgatósága meg is jegyzi, ember így még nem beszélt. Két alkalommal is kiküldi a papság az elfogató parancsal a kezében a katonaságot, hogy kísérjék be Jézust, és nem merik elfogni, és azzal mentegetőznek, hogy nem volt mit tennünk. Ember így még nem beszélt. De nem csak, hogy hatalommal tanított, ennek a korabeli értelmezés szerint jelét is adta, hisz abban a korban, aki hatalommal tanított, az ülve tanított. El kell olvasni a hegyi beszédnek a bevezető részét. Jézus fölmegy egy hegyre, leül, tanítványai köréje gyűlnek, és elkezd beszélni. Aki ülve tanít, az hatalommal tanít, és hogy milyen hatalommal taníthatott Jézus, az abból is kiderül, hogy a parancsolatokat, majd mindeniket újraértelmezi, egészen másra teszi a hangsúlyt, másra helyezi a lényeget. De nem csak tanított, hanem az öt hallgató tanítványokat is tanítani küldte. Az evangélisták leírják, hogy egyszer a 12-t küldi el kettessével maga előtt, Szent Lukács azt is leírja, amikor a 72-t küldi el szintén tanítani. És ha elolvassuk a Máté utolsó sorait a 28. fejezetből, akkor azt mondja, hogy elmenvén tanítsatok minden népet, kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok mindannak megtartására, amit mondtam nektek. Tehát kifejezetten megmondja azt is, hogy mit kell tanítaniuk, mit kell átadniuk, és amikor a tanítványok zavartan néznek, akkor elmondja a Szent János evangéliumában, hogy eljön majd a vigasztaló, a paraklétosz, és ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra. El kell indulni, el kell kezdeni a munkát. és amiután megkapják a tanítványok a Szent Lelket pünköskor, el is kezdik. És én sokszor elgondolkodtam azon, hogy ez a tanulatlan Péter, aki ugyan 3 évig hallgatja Krisztust, de semmi jelét nem adja annak, hogy valamit fölfogott volna az egészből, másképpen nem lett volna tagadóvá a tűz mellett. Olyan szenzációsan beszél, hogy a legnépszerűbb, a leghíresebb teológusok is tanulhatnak tőle. Mindez annak köszönhető, hogy a Szentlélek átjárta, átgyúrta életüket, a lelküket, ehhez jött a föltámadottal való találkozásnak a semmivel össze nem hasonlítható élménye, és ettől kezdve a szív bőségéből beszélt a száj. Ettől kezdve ők teljesen átadták magukat az ige hirdetésnek és az imának. Nagyon érdekes, hogy mindjárt kezdetben ebben a munkában munkatársakat is hívnak, le van írva az apostolok cselekedetei 6.-7. fejezetében, amikor diakónusokat választanak. Tehát kezdetben az apostolok utódai és a diakónusok hirdetnek, ekkor mi még papok nem vagyunk. A papság az menet közben alakult ki olyan formában, hogy a püspök az ő hatalmából kézrátétellel fölszentelt embereknek átadott a maga hatalmából. És olyan érdekes, ennek történelmi nyoma is van, például 529-ig a nyugati egyházban mi papok nem predikálhattunk. Csak felolvashattuk a püspök által szó szerint megírt beszédet. 529 után már igen. És 814-től kötelező minden alkalommal, szentségek kiszolgáltatása alkalmával, de legfőképpen a szentmise keretében homiliát mondani, azaz megmagyarázni a felolvasott szentírási részeket. És akkor ennyi bevezető után fogalmazzuk azt is magunknak, hogy mi az ige hirdetés. Mit nevezünk predikációnak, bár ezt a szót én nem szeretem, az ige hirdetés szebben hangzik. A predikáció az egy kicsikét független a felolvasott szövegektől, az ige hirdetés pedig azt próbálja elmélyíteni és megmagyarázni. Sok-sok meghatározása van az ige hirdetésnek, nyilvánvaló azt fogom elmondani, ami az én szívemhez, lelkemhez a legközelebb áll, és az így hangzik, az ige hirdetés olyan beszéd, amely megpróbálja szóhoz juttatni Istent, hogy valami megváltozzon. Megpróbálja szóhoz juttatni az Istent, hogy valami megváltozzon. Tehát nem azért juttatom szóhoz Istent, hogy gyönyörködjünk benne, hogy jaj, de szépen beszélt, ezzel menjünk haza, hanem azzal menjünk haza, hogy valamit meg kell változtatnom az életemben, valamit el kell rendeznem az életemben, valaminek más hangsúlyt kell kapnia az életemben. Ha nem így mentünk haza, akkor az nem volt ige hirdetés, az én számomra legalábbis. Tehát a legelső az, hogy az ige hirdetőnek meg kell próbálnia szóhoz juttatnia az Istent. Vagyis számat, nyelvemet, értelmemet, felkészültségemet, hitemet, műveltségemet, mindazt, ami emberi adottság, azt Istennek a rendelkezésére kell bocsátanom. De ez így még önmagában lehet hencegés is, hogy nézzétek, milyen művelt ember vagyok. Tetszek? Ez így még nem jó, ez így még nagyon rosszul hangzik. Ehhez hozzátartozik 2 nagyon fontos dolog, ezt én példákkal próbálom érzékeltetni. A lelkipásztornak ahhoz, hogy igazán Istent tudja megszólaltatni, olyannak kell lennie, mint a hangszernek a művész kezében. A művész, amikor kezébe veszi a hegedűt, nem kezd el rögtön játszani rajta, mert abból kabaré lesz, fogja magát és egyszer fölhangolja. És az organisták azok A hangra hangolnak, ennek a többi hangszereknél a megfelelője a lá. Rá kell hangolódni a lá hangra. És ha ráhangolódtunk a lá hangra, attól kezdve nem szól hamisan az a hangszer. Most nekem a lelkipásztornak az életemben a lá hang az nem más, mint az Isten. Nekem rá kell hangolódnom imában, bőjben, zarándok útak alkalmával, amit Isten eszközként fölkínál, rá kell hangolódnom őrá, az Istenre, a lá hangra. És hogy tudok ráhangolódni Istenre? Van két gyönyörű bibliai történet, egyik az Ószövetségben, Ezékiel próféta második fejezetében, a másik pedig az Apokalipszis 10. fejezetében. Mind a kettő arról szól, hogy Ezékielnek, mint prófétának, Jánosnak, mint látnoknak meg kell enni, meg kell rágni a kívül-belül teleírt könyvtekercset, Isten szavát. Ami azt mondja, hogy a gyomromban keserűvé válik, de a számba aztán édessé. Mind a két helyen ez van. Tehát ahhoz, hogy én lelkipásztorként ráhangolódjak arra a bizonyos isteni lára, áhangra, ahhoz folyamatosan kell tanulmányoznom Isten szavát, ahhoz kell mérnem az életemet, azokon le kell mérnem a cselekedeteimet, szavaimat, és amikor ez engem az ige meggyúrt, megdolgozott, kezd átalakítani, vagy már át is alakított, attól kezdve valóban Istent tudom megszólítani, az élő Istent, azt az élő Istent, aki szereti az ő népét, aki osztja, ontja az ő kegyelmeit, csak tudnunk azokat bár elfogadni, vagy befogadni. Isten az ige hirdetésben másodszor megtérésre hív. Hallottuk, hogy Péter apostol olyan szépen prédikál, hogy fölteszik a kérdést, mit tegyünk emberek, testvérek, a hallgatóságot megérinti valami. És Péter megmondja világosan, mellébeszélés nélkül, tartsatok bűnbánatot, térjetek meg. Azt mondja a zsinat, mindenkit nagy nyomatékkal kell bíztatniuk a papoknak a megtérésre és a szent életre. Az ige hirdetés abban teljesedik ki, ha meghív egy másfajta életre. Az ige hirdetésben továbbiakban a lelkipásztor építi a közösséget. Azt mondja Pál apostol, a hit hallásból ered. Hogyan higgyenek abban, akiről nem hallottak? Hogyan halljanak, ha nincs, aki hirdesse? Tehát nagyon fontos, hogy elhangozzék. És nyilvánvaló, hogy a lelkipásztornak a keze és a hatásköre nem ér el mindenüvét, nem tud behatolni a családi szentélyekbe. Ott újra csak, ami az Ószövetségben volt, hogy az apák voltak a családnak a papjai, ugyanaz érvényes a mai újszövetségi családokra is, ahol a családfőkön keresztül kell elérkezzék a hallásból eredő hit, az ige a felnövekvő generációkhoz. És itt történik a feltarisznyálás is. Itt lehet új feltarisznyálni értékes lelki kincsekkel a felnövekvő generációt, aminek a következtében aztán ők majd meg tudnak állni a saját lábukon. Az ige hirdetés következtében az egyház megszületik és növekszik, illetve fölébred, és majd növekszik a lelkekben. Ezért újra és újra nagyon fontos, hogy az egyházzal szimbiózisban élve azt tegyük, ami a kötelességünk, amit fölvállalunk például a gyerekek megkeresztelése alkalmával. Idő rohan, ezért pár szót még szólnom kell mindenképpen arról, hogy hogyan hallgassuk Isten igéjét. Hát én úgy gondolom, hogy ahány ember annyiféleképpen hallgatja, de azért úgy nagy vonalakban lehet csoportokat kialakítani. Én találkoztam olyan emberekkel is 35 éves papságom alatt, akik az igehirdetést intézményesített semmitmondásnak tartották. Ezt a szót én találtam ki. Intézményesített semmitmondás. Hát neki azt kell mondania. Vagy ülök a gyóntatószékben, lekapcsolom a villanyt, hogy Imre atyát meghallgassam, mert nagyon szépen predikál, és szeretem hallgatni a kollégákat. És akkor valaki becsapta a gyóntatószékbe, és azzal kezdi, hogy gondoltam, mit prédikálnak, én meggyónok. Vagyis számára nem fontos. Pedig olyan fontos. Olyan fontos az igét meghallgatni, és a szívünket, lelkünket megnyitani. Ezért igazán akkor leszek én ige hallgató, ha már készülök arra, az internet behozza a lakásunkba az egész világot. Titkot mondok önöknek. Be kell írni a keresőbe a mai vasárnapot, hogy húsvét harmadik vasárnapja D.E. A Szent Mise olvasmányai, és már is kihozza. Egy igazi keresztény család úgy készül vasárnapra, hogy szombat este ezt megteszi. Elolvassa a szentírási szövegeket, egy buta film helyett, mert annyi buta film van. Elolvassa a szentírási szövegeket, és elkezd azon gondolkodni, vajon mit fog ebből kihozni a lelki pásztor. És mise végén azt mondja a lelki pásztorának, tudd meg, erre gondoltam én is. Vagyis a lélek elindul valahol. Persze vannak kis könyvek is már, Adorémus, meg ilyen-olyan jegyzetek, tehát olyan nincs, hogy nem lehet utána nézni, hogy miről fog szólni a vasárnap. És ha én igényes vagyok, akkor ezt így teszem, hogy felkészülök rá. Utána nyitott szívvel hallgatom, készséges lelkülettel hallgatom, vágyakozó akarattal hallgatom. Alázattal hallgatom. Nem utasodjam vissza a gondolatot, hogy hú, hát ez nekem, ez rám nem vonatkozik. És mindenkitől lehet tanulni lelkülettel, hallgatom. Fejlődni akaró lelkülettel hallgatom. Annak a tudatával, hogy nem mindegy, mi hull bele lelkem termékeny talajába, mi csirázik ki ott. Mert ha Isten igéje hull bele, akkor az csak jó termés hozhat. De ha az az agyvalék, amit a világ produkál, akkor nem biztos, hogy én tartalmas, szép, másoknak is jó életet tudok élni. És valójában, kedves testvérek, arról van szó, hogy én is, ön is, mindannyian jók szeretnünk lenni, nem? Én nem hiszem, van olyan ember, aki azt mondja, hogy én rossz akarok lenni. Mindenki jó akar lenni. Akkor nem mindegy, hogy ezt a jóválevési szándékunkat mi táplálja, mi élteti. És ha Isten szava, Isten igéje élteti, akkor egészen biztos, hogy jó emberek leszünk. Másoknak is jók leszünk. Hát én arra kérem a mindenható Isten, segítsen meg bennünket abban, hogy valóban így álljunk az ige hirdetés mellé, ilyen ige hallgatók legyünk. Amen.